Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Ciger András történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtál a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
150 évvel ezelőtt, március 20-án írták alá a kiegyezést. Nincs kultusza ennek Magyarországon, nem tartjuk számon úgy, mint egy nagy politikai teljesítményt. Mi vezetett el egyáltalán idáig, 18 évvel egy szabadságharc, forradalom és egy nagyon véres megtorlás után?
Hát valóban, tulajdonképpen a kérdésében már a válasz részben benne rejlik. Egy sok, egy krízis helyzetből indul az ország, illetve hát a birodalom, ha lehet ezt mondani, és egy 18 éves, nagyon sziszifuszi küzdelem, amelyben rengeteg kudarc, rengeteg visszalépés, de természetesen előrelépés is van ebben a hosszú tárgyalási folyamatban, amit én nem is csak tárgyalási folyamatnak neveznék, hanem egy tanulási folyamat. Itt az ural a magyar politikai elit, az osztrák politikai elitnek kellett ráébrednie arra, hogy az a helyzet, amelyben a birodalom került, tulajdonképpen nem tartható fent. Tovább ennek különböző okai voltak, gazdasági, belpolitikai, személyi, katonai okai is voltak természetesen.
Melyik oldalnak volt a nehezebb ráébrednie arra, hogy valamit lépni kell most már előre az embert ölető uralkodónak, a vérveszteséget elszenvedő magyaroknak, kinek?
Hú, hát én nem is tennék itt, nem osztanék első helyezést ebben a kérdésben, mert az érzelmeket, a dilemmákat nehéz összemérni. Azt gondolom, hogy mind a három félnek, amennyiben külön vesszük az uralkodót és az osztrák elitet, föl kellett adni a saját vágyaiból, saját elképzeléseiből nagyon sok mindent, végigvehetjük esetleg nagyon röviden, hogy kinek mit kellett feladni. Az uralkodónak tulajdonképpen azt az ideát, amelyben őt nevelték. Ha visszagondolunk, akkor 18 éves korában csöppen bele egy a birodalmát alapjaiban megrázó konfliktusban. Majd 18 éves fiatalnak, hát ennél sokkal könnyebb az élete, gondtalanabb az élete, tehát Ferenc József számára 1848-49 az mindenképpen egy sok élmény volt, amelyet hirtelen kezelnie kellett, és utána ennek maradandó nyomai is lesznek. Tehát föl kellett adnia azt a nevelési uralkodási koncepciót, amelyben őt nevelték, az abszolutista uralkodó, aki az Istentől nyeri a hatalmát, és mint egy jó hivatalnok tulajdonképpen igazgatja az országai sorsát.
Mert ez addig megy, amíg minden nagyjából rendben van.
Igen, és ameddig a kooperáció az fenntartható azért a birodalom különböző részében között. Fel kellett adnia a katonai ambícióit, fel kellett adnia azt, hogy a Habsburg birodalom az tulajdonképpen akár erősebb tényező tud lenni Európában, mint ami volt mondjuk a század közepén. Tehát egy középerős birodalom szerepét kellett neki is felfognia, és eszerint kormányoznia a birodalmait. Ugye kiszorul a német fennhatóságból a 19. század közepén, második harmadában. Ez is afelé viszi, hogyha Poroszországgal nem sikerül megegyeznie, és katonai vereségeket könyvelhet el, akkor viszont a birodalom más népei felé kell fordulni. Ez egy elég fontos, kényszerítő tényező ahhoz, hogy mint egy nagy birodalom uralkodójának, hát ezeket a világpolitikai összefüggéseket is kellett.
Bocsánat, maradhatunk itt egy pillanatra?
Igen.
Említette, hogy egy 18 éves fiatalember csöppen bele ebbe a helyzetbe. Szokás későbbi korok embereinek kicsit lesajnálni a korábbi korok embereit, mert biztos kevesebbet tudtak a világról. Rekonstruálható valahogy, hogy az uralkodó mit látott át 18 évesen ebből a hatalmas probléma halmazból?
Hát azokat a nevelési elveket ismerjük, amelyek a Habsburg családon belül már egy jól bevett sémát követtek, és abban alapvetően nem egy parlamentáris, nem egy alkotmányos uralkodónak a képe volt, hanem egy abszolutista uralkodó, aki azonban modernizációt szeretne végrehajtani a birodalmában. Talán nem véletlen, hogy Ferenc József példaképe, második József volt a akit mi kalapos királynak nevezünk. Tehát rögtön egy olyan uralkodó volt a példaképe, amely megosztó tulajdonképpen a birodalom egészében, egészét nézve, tehát akihez azonban modernizáció is kötődik, tehát biztos, bizonyosan valami ilyesmiként képzelte el, illetve Ferenc József esetében egy erős katonai nevelés volt. Ez meghatározta a világlátását halála pillanatáig, katonai vaságyon aludt, a katonai erényeket tisztelte, viszont élete során tulajdonképpen alig volt nyertes ütközete. Ez egyre inkább azért abba az irányba viszi, hogy reálpolitikával kell foglalkozzon. Tehát itt egy fontos, hosszú tanulási folyamat van Ferenc József esetében is.
Ebben a reálpolitikába belefér az nép egyszerű gyermekei boldogulásának kérdése? Hogy a Bécstől rettentő távol hogy él az a paraszt, aki az ő alattvalója?
Így van, ez is tulajdonképpen jöhet második Józseftől is, aki ezt vallotta is. Ferenc József gesztusaiban, magatartásában, amelyet elég hosszú ideig meg tudtunk figyelni, hisz majdnem 50 évig volt a birodalom igazgatója. Szóval ő igyekezett figyelni a birodalom számos népcsoportjára, amikor egy döntést hozott, mérlegelte, hogy ez a különböző etnikumok, a különböző országterületek, birodalomterületek számára vajon milyen hatást fog kiváltani. Tehát ő mindenképpen egy összállami uralkodó akart lenni, és ilyen értemben jól eljátszotta a szerepét, és például a hadsereget, magát is egy ilyen olvasztó tégeinek gondolta.
Mit kellett megtanulnia az osztrák elitnek?
Az osztrák elit viszonylag későn kapcsolódik be a kiegyezési tárgyalásokba. A legnagyobb sérelme éppen az, hogy tulajdonképpen az osztrák elit, aki végig lojális volt a birodalomhoz érthető módon, végig hűséget esküdött a mindenkori Habsburg uralkodónak, valójában csak 67 közepén, második felében kapcsolódhat be a kiegyezési tárgyalásokba, tehát rögtön van egy sérelem, egy érzelmi sérelem, hát a birodalom tartó elitjét nem kérdezik meg egy ilyen fontos politikai esemény kapcsán. Ezt le kellett nyelni, és ezt elég nehezen tehette meg. Egy rebellis nép miért kap ugyanolyan jogokat, mint aki végig hűséges volt? Ezt a kiegyezéssel szembeni osztrák politika meg a nemzetiségi elit is gyakran hangoztatja, és valóban, hát ezt így elsőre nehéz kommunikálni, ha modern szóval élnénk. Tehát ez például két olyan jelentős érzelmi, illetve ez már azért reálpolitikai kérdés is, hogy a hatalom megosztásban egy lázadó nemzetet is részesíteni kell. Ami viszont az osztrákok végül is meglágyítja, és hát elfogadják ezt a kompromisszumot, az az, hogy gazdaságilag viszont a birodalom nagyon válsághelyzetbe jut, és ehhez a magyar adóforintokra is szükség volt. Ez egy olyan alap kérdés, amelyből ők se akartak engedni.
De magyar adóforintok nem mentek volna kiegyezés nélkül?
Hát nagyon nehezen. Nagyon nehezen, a passzív ellenállás ugyanis kiterjedt a nem fizetésre, az adók be nem fizetésére, talán ez volt a legnépszerűbb eszköz a passzív ellenálláson belül. Statisztikák szerint fegyveres kényszer nélkül Magyarországról az adóknak nem egészen ötöde folyt be.
Ez ma elképzelhetetlen, ma kimegy a nav és foglal azonnal.
Hát persze, tehát a császári hadsereg is kivonulhatott, meg a csendőrség is kivonulhatott, de hát ez egy folyamatos vegzálás a lakosságnak, maga ez az eljárás is rengeteg pénzbe kerül, és hát az állam ekkor még egy viszonylag kis kiterjedésű bürokráciát üzemeltetett, tehát technikailag sem mindig megoldható. Tehát az önkéntes adófizetés volt ilyen alacsony, egyéb bevételeket kényszerrel be lehetett hajtani, de ez sose jó a pacifikálás szempontjából.
És az osztrák elit azt mondta, megnézte a zsebét, és azt mondta, hogy jobb lesz nekünk.
Hát az államcsődöt mindenképpen el akarták kerülni, már pedig ez a sok háború, ami itt a 19. század közepén volt, ez vitte a pénzt. Már a 48-49-es konfliktus vitte a pénzt, utána a porosz-osztrák háború, vagy az olaszokkal való észak-itáliai konfliktusok egymás után jönnek ezek a kiadások.
Mit kellett megtanulnia átélnie a magyar elitnek, amelyik keményen szemben állt Ausztriával.
Így van, és ez tulajdonképpen erről tudunk elvileg a legtöbbet, és itt érzékeljük jobban azokat a törésvonalakat, amelyek megosztották a magyar politikai elitet, gondoljunk csak a Kossuth-Deák vitára a kiegyezés kapcsán. Azokhoz a jogokhoz képest, amelyet 1848-ban elért a magyar politikai elit, vajon mennyit áldozhatunk fel a haza oltárán a béke, a stabilitás, a gazdasági prosperitás érdekében?
Bocsánat, voltak jogok, amit egy vesztes szabadságharc után még Lajstromban lehetett tartani, hogy
valóban,
ezt hívtuk ki?
Ez egy nagyon fontos kérdés. A magyar politikai elit azt gondolta, hogy lehet 48-tól újra kezdeni. Tehát, hogyha kell egy nulla pontot kijelölni, hogy honnan lehetne elkezdeni a tárgyalásokat, akkor a magyar politikai elit egyöntetően azt mondta, hogy 1848-as áprilisi törvények, amelyet a Habsburg uralkodók szentesítettek.
Nem engedünk 48-ban.
Így van, csak közben megváltozik az osztrák politika, és a jogeljátszás elméletét hangoztatják, hogy egy rebellis népnek semmilyen joga nincs, semmilyen tárgyalási alapja nincs, tehát itt nagyon különböztek az álláspontok, és anélkül, hogy untatnám a hallgatókat, Deák Ferencnek itt van nagy jelentősége, mert megtalál egy olyan közös nevezőt, ez lesz a pragmatika szankció 1723-ból, amelyet az osztrákok is el tudnak fogadni, és a magyar ősi alkotmányosságban is ez egy fontos dátum, és ebből tudja levezetni a kiegyezést. Egyezésnek a jogi konstrukcióját. De az nem 48.
Uh-huh.
Mit kellett, visszalép.
Mit kellett elmagyarázni a magyar elitnek, hogy ebbe belemenjen?
Hát egyrészt a magyar elit most már immár 18 éve a passzív ellenállásban élte mindennapjait, ami egyfelől jó, de az, ha nem teszünk semmit, az valójában a magángazdaságunknak se jó, nem megy előre az ország, a saját vagyonosodásom, polgárosodásom is megreked azon a 18. századi szinten, amelyen Magyarország létezett. A nyugatra járó politikai elit pontosan érzékelte, hogy lemarad az ország, a nyugati államokhoz képest, és ebben valamilyen kitörést mégiscsak fel kell mutatni, tehát van ez. Az államcsőd Magyarországot is érintette volna, és ez a harci helyzet, ez a felfokozott ellenséges hangulat, ez azt gondolom, hogy nem tartható fent nagyon sokáig. Megoszlottak persze a vélemények, hogy meddig lehet kitartani 48 mellett például.
Ennek a harci helyzetnek a passzív ellenálláson, az adó nem fizetésen túl voltak a mindennapban jelei? Megköpködték az osztrákot, hogyha Budapestre téved így?
Meg a császári sasokat leverték az állami épületeknek a homlokzatáról például, de tudunk ennél brutálisabb figyelmeztetést is, amikor 1853-ban egy magyar szabólegény meg akarta ölni Ferenc Józsefet bécsi sétája során, de egyébként fegyveres összeesküvésekre is van bizonyos szervezkedésekre is vannak bizonyos adatok, tehát többféle eszköz állt ilyen értelemben a magyar politikai és Magyarország rendelkezésére, és bizonyosan érzékelték azt is, hogy a Habsburg Birodalom katonailag meggyengült, különösen például a poroszokkal szemben elvesztett háború miatt. Tehát volt bizonyos esélye annak, hogy Magyarország hátba támadja az egész birodalmat. A történészek ma már tudják, hogy ezek azért meglehetősen gyenge szervezkedések voltak, de az osztrák titkos rendőrség talán kevésbé tudta ezt.
Hogy indult a kiegyezés folyamatának megszervezése? Deák Ferenc ült a dolgozószobájában, gondolt egyet, és azt mondta, hogy itt a formula, ez megold mindent, ez a kulcs, és menjen.
Igen, nehéz, és már a korszakban is kutatták, hogy vajon kinek az érdeme a kiegyezés, ki indította el ezt a folyamatot, és a korszakban sem tudtak erre egyértelmű választ adni. Ami a történeti forrásokból feltárható, az valójában ott 1864 őszére vezethető vissza konkrétan a kiegyezés folyamata, tehát egy jó 3 éves tárgyalási sorozatnak ez a kezdete. amikor Ferenc József közvetítőkön keresztül informálisan megkeresi Deák Ferencet, hogy mondja el a véleményét Magyarország és a birodalom sorsáról, és esetleg adjon valamilyen támpontot, hogy hogy lehetne újra felvenni a tárgyalások fonalát. Tehát ha lehet ezt mondani, akkor Bécs felől érkezik az indítatás egy titkos megbeszélés keretében, és aztán előbb-utóbb ez 65 tavaszára már nyilvánossá is
válik. Lehet, hogy nem releváns a kérdés, de honnan tudja az uralkodó, hogy mint töri a fejét Deák Ferenc?
Hát azért van kapcsolat, személyi kapcsolat a magyar és az osztrák oldal között, tehát nem egy vasfüggöny húzódik a két ország között. Vannak közvetítő személyek, például a konzervatív arisztokrácia, a magyar konzervatív arisztokrácia, amely bejáratos az udvarba és szállítja a híreket, de aztán egyéb más személyi megbízatások miatt is, hát az udvarban is vállalnak tisztségeket bizonyos magyar származású emberek, Deáknak a bizalmasai is azért szállítják a híreket, beszélnek osztrák újságírókkal, akik aztán beszélnek befolyásos osztrák politikusokkal, tehát informális úton azért van egy kommunikáció, meg van, ha nem is nyíltan, de a konzervatív arisztokráciának is ebben szerepe. De
a deáki gondolat volt a helyzet rendezésének egyetlen komolyan vehető lehetséges menete? Vagy voltak versengő forgatókönyvek, amikkel elvileg az uralkodónak foglalkoznia kell?
Hát ha most történészként nyilvánulok meg, akkor ma, a mából visszatekintve azt mondhatom, hogy a Deák Ferenci út volt az egyetlen, de a korszakban természetesen több forgatókönyv volt. Maga Kossuth Lajos is gyártott ilyen forgatókönyveket az emigrációban, és a magyar radikálisabb ellenzéknek is voltak forgatókönyvei, de ha ezeket végigvizsgálnánk, amit most nem teszünk meg, akkor azért abba az irányba mutatunk minden, hogy ez a kompromisszum, a kiegyezési forgatókönyv, a tárgyalásos átalakulásnak van a leginkább releváns esélye.
Mit kellett letárgyalni? Volt-e valami irat, egy tárgyalási javaslat, hogy kezdjük ezzel, ha ezen túl vagyunk, akkor menjünk erre, aztán a harmadik. Szóval volt-e valami ilyen rendszere?
Kialakul egy menetrend, amelyet most véletlenül sem szeretnék végig beszélni.
A legszorosabb... 3 év folyamata, gondolom.
A 3 év folyamata, de azon belül is az utolsó évnek számos építő kockája van. Két nagy területet említenék csak. Egyrészt hát azt az új közjogi struktúrát kellett kialakítani, amely szerint ez a két ország úgymond egyenlő mértékben részesedhet a hatalom irányításából. Ez egy merőben új dolog volt, hisz ezt nem próbálta még ki senki. Sőt, ha végignézzünk Európában, ilyen modell alig-alig létezik, hogy egy duális államszerkezet tartósan tud működni. Ezt ki kellett gondolni, hogy a hatalmi ágak hogy működnek egymáshoz képest, az uralkodónak mik lesznek a jogai. Különösen hosszú időt vett igénybe a katonapolitikának a kérdése. Ez volt szerintem az egyik, a közjogi tárgyalási csomag, a másik pedig a gazdasági viszonyoknak a rendezése. Ez kevésbé kapott figyelmet az utókor szempontjából, de valójában ez is legalább ugyanolyan súlyos, nehéz probléma volt. A vámviszonyoknak a kérdése, az adópolitikáknak az összehangolása, a pénzrendszernek a kidolgozása. Kicsit az Európai Unió előképét képzeljük el, ahol a politikai kérdéseken kívül rengeteg gazdasági kapcsolat is van.
Ja, a törvényekhez jobb napokon nagyon részletes indoklást szoktak fűzni. Itt a kiegyezési csomag közjogi részéhez közérthető indoklást fűztek, hogy ez miért volna jó? Meg nyilván mit adunk föl vele, mert olyan nincs, hogy valami csak jó.
Ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben a zaklatott tárgyalási metódusban talán erre jutott a legkevesebb idő, hogy a társadalom felé kommunikálni ezt az új politikai rendszert, és Kossuth itt találja el egy érzékeny pontján az új államalakulatot, amikor nyílt levelekben több tízezer példányban terjesztett nagyon közérthető stílus hangzású levelekben támadjon meg a kiegyezést, és olyan éles hangot üt meg Deák Ferencéket árulónak nevezve, amelyet a közvélemény sokkal jobban értett, mint egy bonyolult közjogi és gazdasági struktúrát, amelyet ráadásul nem is igazán magyaráztak el nekik legalábbis 1867 zaklatott hónapjaiban, mert nem volt erre idő, meg egy kicsit még ők is tanulták a politizálást. Kossuth egy rutinos politikus volt már 1867-ben, azt szokás mondani, az első populista politikus most jó értelemben.
Plusz remekül írt.
És remekül közérthető stílusban írt. Állítólag ez a Kasszandra levelét, amire utaltam, állítólag az utcán fejből idézték, amikor ez megjelent, annyira nagy hatású volt, és rögtön egy morális síkra tereli ezt az egész kiegyezési átalakulást.
Meg kellett győzni, le kellett győzni Deákéknak Kossuthot? Ha már el úgyis leárulózta őket? Szóval ez mennyire volt zsigeri? Ez a küzdelem.
A nyilvánosság előtt szerintem kellett. Nyilván, most vegyük, bontsuk ketté, a társadalom nagy része nem is értesült a kiegyezésről. Nem is értette, nem is tudott írni, se olvasni, tehát őket ez hidegen hagyta. Esetleg, ha Kossuth leveleit fölolvasták, meg a Kossuth hívószava, neve, az mindenképpen egy fontos momentum volt. A társadalom nagy részének a koronázás jelentette azt a szimbolikus esemény, amikor rádöbbenhetett arra, hogy a feje fölött valami megváltozott. De ez a nyelvpolitikai küzdelem az értelmiségnek, a politikára figyelő újságolvasóknak szólt elsősorban, hát ugye újságokban zajlott legtöbbször, vagy a parlament falai között. Ott felveszik a versenyt, felveszik a kesztyűt, amit Kossuth eléjük dobott. Ha lehet eredményt hirdetni, akkor ebben Kossuth ügyesebb volt, és ezt a terhet végig cipeli ez az új politikai rendszer.
Hogy viszont Kossuth emigrációban van.
Igen, igen.
Tehát hatása konkrét döntésekre formálisan nincs.
Nincs, ráadásul ő legtöbbször ugye kommentálja az eseményeket, tehát utólag mondja el a véleményét, nyilván nem hatott a konkrét döntésekre.
1867. Hova megy be az irat? Kinek kell megszavaznia? Milyen grémium dönti el? És melyik mondja azt, hogy mostantól kezdve ez így van? Ma ugye ezt az országgyűlés csinálja. Egyszerű szerkezet. Látjuk, hogy működik.
Képzelj el, ez akkor is így történt. Végül is egy alkotmányos politikai rendszert alakít ki. A titkos tárgyalások mellett a kiegyezési alkufolyamat leginkább az országgyűlési bizottságokban, speciális testületek előtt, illetve hát az országgyűlés plénumán zajlott, megvitatták az úgynevezett felirati vitát, akkor arra Ferenc József valamit válaszolt, újabb igényeket fogalmazott meg, erre az országgyűlés megint kialakította az álláspontját. Tehát ha a fórumokat nézünk, hogy hol zajlottak ezek a kiegyezési tárgyalások, akkor azt lehet mondani, hogy egyrészt az országgyűlés nyilvánossága előtt, mert már 1865-től létezik Magyarországgyűlés, de hát a kényes kérdéseket, hogy végül is Ferenc József mit írjon a válaszában, vagy a magyar politikai elit mit írjon a válaszában, azt azért zárt ajtók mögött gondolták ki egy szűkebb stáb.
Tehát nagyjából úgy történt, mintha ma egy idegen állammal egy nemzetközi szerződést szakaszonként tárgyalnánk le, mennek oda-vissza az iratok, és
bizony, és ettől
akkor
nagyon körülményessé is válik a korabeli kommunikációs csatornákat, ha végig gondoljuk.
Lóputár.
Így van, illetve hát a vonaton azért már lehetőség, állaposta szolgálat már működik, de ez levelezések útján, államiratok útján történt, illetve föl kellett utazni sok esetben Bécsbe.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Ciger András történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének kutatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.